Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb részleteket osztott meg az országgyűlés alakuló üléséről és az utána várható nyílt rendezvényről a leendő kormányfő. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, rendszerváltó népünnepé lesz szombaton Budapesten a Kossuth téren és a parlament előtti rakparton. A parlament alakuló ülése 10 órakor kezdődik és végig követhető lesz kivetítőkön. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz. A rendezvény megfogalmazása szerint egy fergeteges bulival zárul. Magyar Péter nem sokkal később szintén a Facebookon kifogásolta és udvariatlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely budapesti főpolgármester péntekre hirdetett meg örömkoncertet, csak nem ugyanarra a helyszínre. Ma reggel aztán kiderült, egyeztetett a Tisza párttal Karácsony Gergely. Ennek eredményeképpen nem péntek este, hanem szombaton 13 órától tartják meg a Hála nektek rendszerzáró rendezvényt a rakparton. Így az esemény után csatlakozhatnak a jelenlévők a Kossuth téri programhoz, és meghallgathatják a miniszterelnöki eskütételt, írt a Facebook oldalán a főpolgármester. A leendő miniszterelnök Magyar Péter is beszédet mond ma a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén. Az MTA titkársága a programot ismertetve azt írta, a bicentenáriumi közgyűlésen köszöntőt mond Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, ezután Magyar Péter, a Tisza párt elnöke. A díszünnepségen részt vesz Tanács Zoltán leendő tudományos technológiai miniszter is. Az akadémia új tisztségviselőit holnap választják meg. Ma a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival elkezdődött az érettségi vizsgaidőszak. Az írásbelik május 22-ig zajlanak, 1170 helyszínen több mint 148 ezer vizsgázó részvételével. Idén eddig online, a NAV ESZIA felületén keresztül 685 ezeren nyilatkoztak a személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatukat, hívja fel a figyelmet az adóhatóság. Hajnalban ukrán dróntámadás érte Moszkvát, alig 6 kilométerre a Vöröstértől. A személyisérüléssel nem járó csapás komoly biztonsági aggályokat vett fel a hétvégi győzelemnapi ünnepségek és a tervezett katonai parádé előtt, írta az esettel kapcsolatban a Portfólió portál. Oroszország a hétvégén ünnepli a II. Világháborús győzelem évfordulóját, amely az ország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe. Bár a hagyományos katonai felvonulás idén legalább részben elmarad, Vlagyimir Putyin orosz elnök a közös ünnepre hivatkozva tűzszünetet kért Kijevtől. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump azt írta, az úgynevezett szabadságprojekt olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán semleges és ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. A lépést humanitárius intézkedésnek nevezte, mivel a térségben rekedt hajókon egyre fogy az ellátmány. Arról is beszámolt, az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amelyek nagyon jó fejleményhez vezethetnek mindenki számára, ahogy fogalmazott. Azt is mondta előzőleg viszont, hogy bármikor kész újraindítani a légi csapásokat Irán ellen az USA, figyelmeztetett tehát Trump. Azt mondta, Washington tanulmányozza az Irán által küldött béketervet, de akár újra is kezdheti a síta állam elleni légitámadásokat, ha az rosszul viselkedik. A korábban említett 5000 főnél jóval több katonát von ki Németországból a következő egy évben az Egyesült Államok. Jelenleg az Európában állomásozó mintegy 86 ezer amerikai katonából több mint 36 ezeren Németországban szolgálnak, ami a második legnagyobb külföldi kontingens Japán után. A lépés időzítése egybeesik Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Erdőtüzekkel küzdöttek a hétvégén Németország több tartományában és a szomszédos Csehország határmenti területén. Az oltási munkálatokat nagyban hátráltatta a szárazság és több helyen az erős szél, amely kedvezett a tűz terjedésének. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigeteki Majom vulkán környékéről a fokozódó aktivitás miatt. A hatóságok hármas készültséget rendeltek el, miután lávafolyamokat, hamuhullást és kisebb földmozgásokat észleltek. Végül az időjárásról: derült az ég, szinte fátyol felhők nélkül, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcsőmérséklet 25-26 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék, e-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6, telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék, e-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Minden öltésünkben a szeretetünk és szívünk benne van. Idéztem ezt a gondolatot mai műsorom vendégétől, Papp Gáborné, francia női szabótól, akivel életéről és munkája szeretetéről beszélgetek az előttünk álló közel fél órában. Mikor fogalmazódott meg önben először, hogy ha nagy lesz, akkor mi szeretne lenni?
Hát már kiskoromban fölfigyelt édesanyám arra, hogy mivel a rokonságunkban több női szabó is található, és az egyik, aki végül is a mesterem is lett, Rickó Lajosné, ő a szomszédságunkban lakott. És amikor én gyermekkoromban édesanyáikkal átlátogattuk, én mindig ott kötöttem ki a varrógépnél. Már egy pici kis darabka volt, megkérdeztem, szabad-e ezzel dolgoznom, már akkor egy picit a kreativitásomat próbáltam belevinni, és akkor már abból én a gép alatt próbáltam valamiféle formát kihozni. Na így indult az én kis karrierem, amire nagyon ügyesen fölfigyelt édesanya, és amikor ugye minden gyermek életében eljön a 14 év, és igenis szakmát szeretnénk tanulni, vagyis választani életutat, és akkor édesanya próbált engem egy kicsit arra terelni, mert csapongtam. Csapongtam az egészségügy felé, csapongtam az idegenforgalom felé, csapongtam a kézművesség felé is. És édesanyja úgy fölvázolgatta, hogy minek mi az árnyoldala, mi a szépsége, mi az előnye, és talán, ami nagyon köszönöm is neki, hogy erre a pályára irányított, csak ugye el kellett járnunk Gyöngyösre, hiszen hiába, hogy megyeszékhely Eger, nem voltunk annyian jelentkezők erre a szép szakmára, csak 4 kislány jelentkezett, és bizony el kellett, hogy menjünk Gyöngyösre, de annak is megvoltak a szépségei az utazásnak, úgyhogy szépen elkerültünk Gyöngyösre, ahol 3 szakma ajánlkozott nekünk. Volt a ruhakészítés, volt az angol szabászat, és a francia szabászat. Hát a francia szabászatot ugye mindet meghallgattuk, ott előadásokat tartottak nekünk, a pályaválasztási előadásokat, és egyből megfogott. Hát a nőiesség, a kihívás, én meg imádom a kihívásokat, mert ebbe lehet a legjobban szárnyalni. A francia szabászat az egy nagyon szélsőséges teret ad a készítőnek, hiszen abban a fodor, a raffolás, a zsabók, a rokokó, mindenfajta irányzat megjelenik. Ugye egy angol szabászat a letisztult, a merev vonalvezetésnek a megjelenítője, a félkész ruha készítés pedig a varrodákban voltak. De hát sok kislány azt választotta, ő nem akart magánúton dolgozni, ő azt szerette, hogyha megmondták, hogy mit készítsen, szalag mellett dolgoztak, az is egyfajta életút, és az is nagyon szép szakma egyébként, de ez fogott meg rögtön. Úgyhogy a francia szabászatot kitanultam, az elméleti részt Gyöngyösön, a gyakorlati részt pedig itt Egerben a nagynénémnél, Rickó Lajosnénál
akkor tanultam. A nagynénje volt tulajdonképpen az ön mestere is?
Igen. Igen, és 79-től, amikor én végeztem, 79-től már én is a pályára léptem önálló iparosként, akkor még végeztem el mesterképzést, tanultam azt, hogy hogyan lehetek én is átadója ennek a mesterségnek, és volt is 9 tanulóm, úgyhogy szakoktatónként is dolgoztam, amit úgy éltünk meg, hogy ugye itt tanultak a lányok, már akkor indultak, itt is osztályok Egerben, mert akkor már egy picit föllendült a szakma iránti érdeklődés, és akkor én voltam ugye a műhelyben az, aki a gyakorlati részét adtam át a lányoknak. Versenyekre is mentünk, eléggé szépen képviselték a szalonunkat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a tanítványaimra is.
És a mestere mikre? Mire tanította meg önt a szakmájával kapcsolatosan?
Elsősorban emberségre, mert ha az emberséget megtalálja az ember önmagában, és meglátja a másikban, aki a bizalmát belénk helyezi azáltal, hogy azért nem olcsók az anyagok, mert ugye nem mindig csak mennyasszonyi ruhákkal dolgozunk, örömanyáknak is dolgozunk, kísérőknek is koktélruhákat is tervezünk, és kivitelezünk, és nagy estélyi ruhákat a bálok idejére. És megtanított arra, hogy mindig maradjunk abban a keretek között, hogy lassan jussunk messzire. Ezért vagyok én 33 éve már a szakmában. Úgyhogy nem lehet ebből egyből meggazdagodni, nem is szabad, hanem nekem mindig az ad, és a Jóistennek ez egy nagyon kiváltságos adománya, hogy örömet lelek, minden egyes öltésemben örömet lelek. Én hajnalba megyek dolgozni, hiszen ez, mivel egy alkotói munka, úgy lehet végezni, hogy nyugalom vesz körül. Amikor már kinyit az üzlet, akkor már foglalkozom a vendégekkel, pörgök ezerrel, veszem fölfelé a megrendelést, a megbeszélés, ugye az mind időigényes, és szép feladat amellett.
A francia szabászatot akkor, ha egy-két jellemző fogalommal kellene illetnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nőies, sokszínű,
és lágy. Igen, lágy vonalvezetést kölcsönöz a viselőjének, tehát ezekkel lehet nagyon-nagyon szépen játszani. A lágyságával az anyagnak ugye vannak a kámzsák, vannak a zsabók, vannak a kis loknik, amik igen-igen bájossá tesznek egy-egy ruhadarabot.
Beszéljünk akkor a megrendelésekről és a feladatokról, hiszen gondolom, hogy erről aztán napestig tudnánk beszélgetni. Milyen szép emlékei vannak?
Hát nagyon szép. Tényleg úgy mondja az ember, hogy a szépre emlékszünk, de valóban így van. Mivel már említettem, hogy nagyon szeretem a kihívásokat, nagyon-nagyon szélsőséges lányokkal is volt már dolgunk, de nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó kérésekkel fordultak felénk. Volt egy ózdi kislány. Kaptunk is fotókat, hiszen ezzel hálálják meg nekünk a lányok, hogy mikor túl vannak a gyönyörű eseményeken, és meg is voltak nagyon elégedve, akkor mi is kapunk a fényképükből. Úgyhogy albumjaink a kirakatainkban is meg lehet tekinteni. És az egyik kislány akkoriban ment a Sisi című film a televízióban, és ő az egyik báli ruháját álmodta meg magának, ami nagyon-nagyon szép, de nagyon-nagyon nagy kihívás is volt, aminek én nagyon szeretek eleget tenni. Már eleve az anyagbeszerzés is, ami nem utolsó sorban egy kihívás volt, és aranyhímzéssel volt tele a Sisinek a ruhája a sorozatban, és bizony ez a kislány teljesen ugyanolyan ruhát szeretett volna. Na akkor fogtuk és szerveztük, megrendeltük az anyagokat, és sajnos már majdnem, hogy minden anyagunk külföldről érkezik. Külföldről vannak itt magyarországi képviseletek, amivel az ember munkakapcsolatot ápol, és ugye sikerült neki az álmait teljesíteni. Fölkutattunk közösen a kismenyasszonnyal egy nagyon ügyes hímzőt, aki Mezőkövesden, ugye, aznak a világnak az igazi magja, a kézművességnek, a hímzésnek, és aranyszállal kellett hímezni, amit szintén mi szereztünk be a fonalat, de az ugyanolyan tökéletes lett, úgyhogy annyira mellé mertük volna helyezni a Sisi ruhája mellé ezt a ruhát, és olyan boldog volt, na ez ad erőt. Ez, amikor a szeme csillan, és azt mondta a kislány, és még mindig itt csöng a fülünkbe, hogy ez még szebb, mint amilyen a Sisi ruhája volt.
Úgyhogy... Ennél nagyobb dicséret valóban nem is kell. Így és milyen van. Alapanyagból készült az a ruha, és mennyire volt bonyolult szakmailag?
Santung alapanyagokból dolgoztunk, alatta sok-sok tűszoknyával. Abroncs zárta az alsó szoknyának az igazi tartását, az adja meg a ruhának, és a bonyolultságát igazából a szervezés, az volt a kihívás, hogy hasonló anyagot tudjunk biztosítani, hiszen a hímzés azon fog élni, mert ugye a mai modern kornak a vívmányai, ugye a muszlinon azon nem ugyanúgy jön ki az a hímzés, a kis domborulatok, a kis feszessége a hímzésnek, a tartása, mint hogyha egy lágy anyagra sikerült volna azt ugye átvinni. De sikerült mindent, úgyhogy annyira szép keretet adott az egésznek.
Ezek a történetek szerintem olyanok minden esetben, hogy jó rájuk visszaemlékezni.
Hát nagyon édes sztoriaink vannak, hát egyet-kettőt kiemelve. Mi szombaton is nyitvatartással vagyunk, és hát teszek-veszek ott az üzletben, várom ugye a vendégeinket, vagy épp a munkáért érkező vendégeket, egyszer rohan befelé egy fiatal hölgy, kezébe egy fátyol, és azt mondja, segítsek rajtuk, mert már indulni kell majd a fotózkodáshoz, de a testvére a menyasszony, aki ugye a mi menyasszonyi ruhánkat viseli, és még úgy gondolta az édesanyja, hogy mielőtt még a konyhoz tűzi a fátyolt, ami tülből van, és igen-igen kényes, még szerette volna átvasalni. Hát, fölemeli a fátylat, látom a vasalónak a formáját, úristen, mondom, gyorsan vettem én is a mi fátyol hosszúságot, néztem, hogy miért is igényel, mert hiszen ahhoz kell igazodnunk, mert a ruhához már, amikor kiválasztottuk, biztos, hogy az illett a legjobban. És akkor gyorsan én is átgőzöltem, hogy frissen legyen gőzölve, hiszen akkor a legszebb a tartása a tülnek, és akkor ezt 5 perc alatt gyorsan összehoztuk, és rohant vissza nagy örömmel, hogy akkor megvan oldva a nagy probléma. A másik, ami nagyon-nagyon megmaradt bennem, akkor is szombaton ugye bezártam, és haladok hazafelé, és az egyik menyasszonyunk már épp várakoztak ott, totyorogtak a házasság kötő előtt, és egyszer csak a vőlegény gombolja kifelé a zakóját, és két gomb pulítja le a földre. Úristen, mi lesz? Most nem tudja begombolni. Nyitott zakóval meg nem lehet egész végig. Na, kaptam magam vissza a szalomba, tűt szérna, és a kígyó patika előtt leálltam, és fölvartam a gombjait, úgyhogy de hogy milyen hálásak voltak, úgy örültek. Hát ugye ez nem nagyon tudja ezt más megcsinálni, ahol csak kölcsönzés van, és olyan szolgáltatást végez az a tevékenység, ezt csak egy készítő tudja megcsinálni.
Milyen alapanyagokkal jó dolgozni, és milyen alapanyagokkal szeret ön dolgozni?
Széles skálája van a mi szakmánkban, a hernyósejemtől, na az egy nagy kihívás, a hernyósejemből való kelmét elkészítése, mert az nagyon-nagyon vékony szálú, nagyon-nagyon laza szövésű kis anyag, de viszont nagyon-nagyon szépet lehet belőle alkotni. Hát nyilván munkaigényes és időigényes, hogy türelemmel és szeretettel fogja az ember a kezébe, mert akkor lehet igazán alkotni, ha nem kell kapkodni, ha nem sietett senki, és akkor a megfelelő anyagból a megfelelő fazonokat kell, rá kell érezni, mert nem minden fazonhoz lehet lágy anyagot használni.
És milyen más alapanyagok léteznek még csak felsorolás szintjén?
Vannak a szaténsejmek, a santungok, a tükörorganzák, a sejemfényű tülök, akkor vannak még a spark szaténok, az egy nagyon szép nemes anyag, de az ritkán jön úgy divatba, mert azokból inkább a nagy esti ruhákat kérik.
Melyek azok a ruhák, amelyek igazán az ön sajátjai, abból a szempontból, amelyeket készít? Koktélruhák, báli ruhák, mennyasszonyi ruhák, tehát szó szerint és leszűkítve az alkalmi ruhák elsősorban?
Ha azt nézzük, az alkalmi ruha, a koktélruha és a mennyasszonyi ruha felső része mellaljáig majdnem, hogy egyforma a szabás technikája, csak a díszítettsége, a színvilága, az teljesen más. Ugye itt visszatérünk arra még, hogy mindenki az egyénisége más, másabbak az alkataink, és ugye vannak a kisebb mellel rendelkező, meg a teltebb keblű hölgyek, és nyilván ezek között kell nekünk nagyon ügyesen a köztes utat kiválasztani, hogy amit kell kihangsúlyozunk, amit kell pedig palástolunk egy picit.
Mi a különbség az egyes alkalmi ruhák között? Ugye említettük a koktélruhát, a báli ruhát is megemlíthetjük. Szóval mi a különbség ezek között?
A báli ruhák azok általában a hosszú, szépen lágyan omló és a letisztult vonalvezetést igénylő ruhák, a koktélruhák pedig a bohókás, térdigérő, mini vagy egy picit térd alattig haladó hosszúsággal bírnak. Általában a koktélruhák a lágy, és olyasmik, mint a dolly korszakból, hogy szomközéptől pedig alátülözve, úgy kidobni az alját, egy kicsit rafináltsággal megspékelni és kipödörni a szélét, ezekre nagyon alkalmasak a muszlin anyagokból készült alsó részek.
Honnan lehet és miről lehet megismerni az ön ruháit? Milyen a színviláguk? Milyen a díszítettségük?
Minden évnek megvan a színvilága, így szoktuk mondani, hogy a divat az egy örök körforgás, mert a felnövekvő nemzedéknek az mindig új, amit akkor kínálunk, hiszen én is úgy szoktam mondani a lányomnak, hogy látod, ez anyának is a tinédzser koromból már ismert, csak más anyaggal. Tehát fazonukban visszaköszön ugyan a divat, de mindig más anyaggal, mindig más díszítettséggel. Ez mindig függ attól, hogy a nagy divat diktátoraink mit hoznak, ugye a kifutókon, mert a lányok napra készek a divatban, és most nagyon nagy teret ad az interneten való kalandozás, onnan leveszik a kis fazonokat, mert sajnos már nem nagyon vannak divatlapok. Régen a divatlapokból dolgoztunk, és akkor az 5. oldalon lévő mellrész tetszik, a 7. oldalon lévő szoknyarész tetszik, és ebből egy koktélt kevertünk, ami az ő alkatához a legigazából és az egyéniségét tükröző fazon kerekedett ki.
Az ön személyes ízlésvilága különösen érdekelne. Mi az, ami önnek a kedvence, amilyen típusú ruhát ön szeret? A díszített, az egyszerű színében, a pasztelabb, a lágyabb, vagy az erősebb, hangsúlyozottabb színű?
Én mindig azt mondom önmagamról, hogy meg minden vendégemnek, hogy ismernünk kell az egyéniségünket, ismerni kell a szemünknek a színét, az adottságainkat. Én úgy mondhatom magamról, hogy én sportosan elegáns szeretek lenni, mint ahogy most is itt megjelentem.
Örülök, hogy erről beszél, mert valóban nagyon fontos egy szabónál és egy francia női szabónál, hogy milyen a megjelenése, milyen ruhát visel éppen most.
Én szeretem a színvilágot, de mivel a szemem által nekem az ősz a színei állnak jól. Az ősz, mikor beköszönt, és a fáknak a levelei kezdenek sárgulni, a terakottától egészen a barnás, őzike barnáig. Na, én ezeket próbálom annyira szépen és változatosan magamra ölteni, hogy komfortérzetet adjon, hiszen a mindennapjainkban ez nagyon fontos, hogyha megjelenünk valahol, akkor nem az, hogy dicshimnuszokat zengedezzenek, de olyan magabiztosságot sugall az embernek, az kölcsönöz, és ez nagyon fontos, elmegy valaki egy interjúra is, például vannak a színterápiák. Itt nagyon visszaköszön, mi erről nagyon sokat tanultunk az iskolában, nagyon-nagyon köszönhetjük a tanárainknak, hogy belevittek ezekbe a rejtelmekbe minket, hiszen elmegy valaki, például csak egy interjúra, nem szabad szürkén öltözni, mert a másikban egy nyomasztó érzést fog hozni. Igenis, harsányon kell öltözni, és akkor már itt vagyok, nézzetek, én vagyok a legalkalmasabb, és ez a nyerő. A színek világával nagyon a lelkünket tudjuk építeni. Mosoly, az nem kerül pénzbe, szokták mondani. Mondjuk ez egy nagyon jó isteni adottság, ha az ember tud mosolyogni. A mindennapi gondokat félre tudjuk tenni. Azt hagyjuk magunkba, majd megoldódik. De mikor elmegyünk beszélni, vagy fogadjuk a vendégeinket, mint én is a szalomban, akkor Mondják a lányok, visszajönnek megmutatni a babájukat egy-két év múlva, hogy ide olyan jó visszajönni, hiszen itt olyan mosolygós emberek vannak, hiszen a munkatársaimmal együtt ugyanilyen lelkülettel bírunk mindannyian.
Nagy isteni adomány ez valóban, és hát én is csak meg tudom erősíteni, hogy jó pár percei beszélgetek önnel, és sugárzik önből az életerő, a vidámság, a jókedv és az optimizmus. Hát azt szokták mondani, hogy a mosoly az egy olyan görbe, amely mindent egyenesbe hoz. Ebből a szempontból is elmondhatjuk, hogy valóban az ön szakmájában is ez biztosan így van, és hát önre nézek, valóban sportosan elegáns, szép kosztümben ül itt most velem szemben.
Nagyon szépen köszönöm. Tényleg isteni adomány, úgy szokták mondani, a mosolygós embert jó kedvében teremtette a jó Isten. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos a mai világban, meg egyre fontosabb, hiszen akik vendégnek bejönnek, nagyon sok gonddal küzdenek a mai világban, és egy pár jó szó, egy kis mosoly, ami nem kerül pénzben, ez nagyon fontos. Az ad a másikba egy pici kis reményt, az, hogy igenis érdemes, holnap is föl kell a nap, igenis holnap is érdemes tovább lépni, és küzdenünk, és csinálni a dolgunkat. Ki mit tanult, így kerek a világ, így szoktuk mondani, hiszen úgy szokták mondani ezt a mi szakmánkban, hogy egy miniszter sem lenne miniszter, ha nincs rajta nadrág. Én sem lennék csinos, hiába van szép kosztüm, vagy itt a műsorvezetőhölgy is nagyon csinos, ha nem lenne rendben a hajunk. Tehát minden szakmára, minden tevékenységre szükség van ahhoz, hogy így kiegészítve egymást, egy kerek kis életünket meg tudjuk alapozni.
Fontos az alázat és a szakma iránti elkötelezettség, ami az ön esetében 100%-osan így van. Úgy fogalmazott a beszélgetésre készülve, hogy nekem hobbim a szakmám.
Igen, valóban nem esik nehezemre be menni, és újra leülni a géphez, és vagy újra a szabó ollómat a kezembe venni, a centivel dolgozni, hiszen az a nagy kihívás, mert az igazi kelmék elkészítése az bizony a szabás technikán múlik. Eleve ott kezdődik az egész, hogy mikor eldöntjük a fazont, akkor a helyes anyagkiválasztáson múlik a dolog. Utána ugye már a szabáson, a szabás után már a varrás az mindig a helyére kerül, mert vannak a jeleink, a kis csippantásaink, a kis keresztjeleink, és akkor azokat már rakjuk összefelé. És egyre jobban formálódik a kezünk alatt a kelme, egyre jobban kiteljesedik a fazon a kezünk között.
És milyen érzés az, amikor elkészül a remek mű, és látja a szem ilyen, hogy hát valóban ilyennek képzeltem.
Felemelő érzés, én mindig szoktam nézni, hogy általában úgy történik ez, hogy mi mindig a vendég mögött helyezkedünk el, hiszen igazítjuk még a kelmét a vendégen, és a tükörben a szeme csillanása mindent elárul. Mert vannak ám visszafogottabb vendég, aki nem tudja az örömét úgy kifejezni, és nem tud úgy örülni annak, ami létrejött, de ő ilyen a mindennapjaiba, őt így kell elfogadni. De vannak olyan vendégek, akik meg annyira tudnak dicsérni és szárnyalni, és az ad az embernek a további napokban erőt és megerősítést ahhoz, hogy igenis érdemes a tűt a kezünkbe venni, igenis érdemes, mert számítanak a munkánkra, és igenis büszkén viselik a mi kezünk által elkészített munkadarabjainkat.
Mindenkinek fontos a visszajelzés, a pozitív megerősítés. Ön is akkor kap ilyen típusú visszajelzéseket?
Igen, számtalan visszajelzéseket kapunk. Egy nagyon nagy pozícióban lévő egri kis vendégünk, Ágika, Pesten megjelent egy nagyon-nagyon nagy rendezvényen, és egy hét múlva volt ideje visszajönni, és azt mondta, hogy Jolka, képzeld el, Nárai Tamás ruhája mellett álltam, és képzeld el, olyan büszke voltam, hogy nem volt különbség a te általad elkészített ruha és a Tamás által elkészített ruha között. Mondjuk ez egy nagyon nagy visszajelzés. A mi szakmánk az ebből táplálkozik, ez ad ahhoz erőt, hogy újra és igazából mindig megújulva tudjunk dolgozni.
Említette, hogy ezzel tud kikapcsolódni, akkor tulajdonképpen önt a munkája kapcsolja ki, és nem is szükséges más hobbiszerű tevékenység, amiből feltöltődik?
Hát tényleg így van, mondjuk abból a szempontból szoktam más tevékenységet is folytatni, kicsit sportolok, hogy sokat ülünk, és ezáltal ugye egy picit muszáj az egészségünkkel is foglalkozni, és följárok tornászni, és kézilabdázunk a kettes suliban a csajokkal.
Hát akkor mással is foglalkozik, de mindig ott van az ön életében a szabásvarrás és a szakmája. Mi a szépség ennek a szakmának?
Hát talán az, hogy mindig adni és adni. A másik embernek adni egy olyan fajta örömet, ami által ő is annak örül, hogy magabiztonsággal meg tud jelenni bárhol. És ez viszont nekem ad olyan örömet, hogy igenis jól megtanultam a szakmát, szeretettel és odaadással, minden öltésünkben a szeretetünk és a szívünk benne van. Így szoktam fogalmazni.
Kedves hallgatóink, elhangzott portréműsorunk mai vendége Pap Gáborné francia női Szabó volt. Vele beszélgettem életéről, munkája szeretetéről. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Anyáknapi ünnepi műsorunk témája 400. a Szent II. János Pál pápa áldásából indultam, most Leó pápa áldását kaptam az előttem álló útra. Anyáknapi stúdió beszélgetés az ezüstmisés Perger Gyula atyával, aki áldáskért 85 éves édesanyjára is. Április 8-án húsvét szerdáján vett részt Perger Gyula atya az általános kihallgatáson, amelynek végén személyesen is találkozott Leó pápával. Mindezt és a megelőző 25 éves papi szolgálat örömeit és kihívásait elmondja abban a riportban, amelyet másnap rögzítettünk a Vatikáni Rádióban. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Perger Gyula atyát, aki ez év június 14-én tölti be 400. papi szolgálatát 25 évvel ezelőtt szentette pappá kedves Gyula, és elzarándokolta Rómába. Ez a mostani utad egyúttal egy ilyen tisztelgő hálaadó jubileumi zarándoklat?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, belső vágyam volt, hogy papászentelésem 25. évfordulója alkalmából találkozhassam a Szentatyával. Eztán arra is visszavezethető, hogy 25 évvel ezelőtt, a papszentelésem előtt, nem sokkal, 2001. április 30-án találkozhattam ugyanígy személyesen második János Pál pápával, és egy reggeli szentmisén a magánkápolnájában minisztrálhattam neki, és nagy ajándékként éltem meg akkor ezt a találkozást. A szentmisén minisztráltam Szentatya mellett, és a szentmise után találkozhattunk vele. Akkor ezen a találkozón, amikor letérdeltem a Szentatya elé, és átadtam neki az ajándékkönyvünket, ami nem volt más, mint Török József professzor úrnak a könyve, Magyar Egyház évezrede. Akkor a Szentatya a könyvborítóra irányította a figyelmét, és egyből mondta, hogy Esztergom. Ezt követően a Szentatya rám nézett, és mint egy papszentelés előtt állónak azt mondta, hogy hűség, bátorság és kitartás. Ezzel az útravalóval indultam el 25 évvel ezelőtt a papság útján, és ezért is volt újra szívemnek a szándéka, hogy eljöjjek Rómába, és találkozzam Szent Péter mostani utódjával, illetve másnap csütörtök reggel II. János Pál pápa sírjánál is misésznem.
Itt akkor megállok, ha már egyszer a 25 év ezelőtti szentmiséről szépen szóltál volt II. János Pál pápával, akkor most arra kérlek, kedves Gyula, hogy meséld nekünk a szerdai találkozót, az általános kilakatás után találkoztál Leó pápával, kezedben egy könyvet tartva, és most tiéd a szó.
Igen, három dolgot fogalmaztam meg, amit szerettem volna elmondani a Szentatyának, és ez sikerült is. Az első az volt, hogy elmondtam, hogy 25 évvel ezelőtt szenteltek pappá, és ebből az alkalomból szeretném az ő áldását kérni az előttem álló papságomra, a mögöttem álló papságomra, illetve az előttem álló papságra. Aztán elmondtam a Szentatyának, hogy édesanyámra is szeretném az áldását kérni, hiszen édesanyám márciusban ünnepelt a 85. születésnapját. Egy képet is hoztam az édesanyámról, ezt megmutattam a Szentatyának, és nagyon kedvesen mosolygott, és a fényképet megérintve édesanyámra is úgymond az áldását küldte, illetve én is kaptam egy külön áldást, és a végén pedig elmondtam, hogy egy könyvet rendeztem sajtó alá, ennek a könyvnek a címe Lurdi 9-ed, és ebben a könyvben található 11. Leó pápának is egy nagyon-nagyon szép imádsága a szűzanyához, amelyet idén a Betegek Világnapjára írt körlevelének a végén olvashattunk.
És ennek ennyi a könyvnek, friss a kiadvány.
Igen, néhány héttel ezelőtt jött ki a nyomdából, és a kiadványnak a hátulján 14. Leó pápa imádsága található, ezt is mutattam neki, örült neki, úgy tűnt, és megkértem őt, hogy dedikálja ezt a könyvet.
Hogyan fogadta ezt a kérést?
Nagyon kedvesen azt kezdte tőlem, hogy hol a toll, és nyilván készültem, ott volt a zsebembe a toll, és elővettem, és ekkor aláírta a könyvet.
És hogyan írta alá, mondja el nekünk, mert ugye nem tudjuk láttatni.
Igen, Leó 14.
Igen. Hát ez gondolom, hogy örök életre szóló emlék lesz számodra, neked, édesanyádnak, családodnak, illetve hát mindazoknak, akikhez a Jóisten küld majd. Köszönöm szépen ezt a tanúságtételt, és örülök, hogy a te papi életed egy pápai áldással indult. Most, ha remélhetőleg a derekán jársz a papi életednek, akkor egy pápai áldást kaptál, ez is misés papként. És akkor most beszéljünk a közben eltelt időszakról, erről a 25 évről. Szóba került az édesanyád. Mennyiben fészke a te hivatásodnak a családod?
A családunkban volt két szerzetes hivatás is. Két apáca nagynéném az Isten megváltóról nevezett nővéreknek a kongregációjának a tagja volt. Innen is van kapcsolatom a római tamányos nővérekkel.
Ők is Isten megváltósok?
Isten megváltósok, igen. És a két apáca nagynéném is ennek a rendnek a tagja volt. Két apáca nagynéni közül az egyiket még, hála Isten, személyesen ismerhettem. 1999. március 20-án halt meg. Az is kicsit gondviselésszerű volt, hogy nagyon mészre tett kapcsolat volt közöttünk, és gondviselésszerű volt, hogy odaérhettem a halálos ágya mellé, és úgymond a kezeim között halt meg, és ekkor tapasztaltam meg először Gárdonyi Géza mondatának igazságtartalmát, hogy a halál, amikor egy kapu bezárul ide lenne a földön, és egy másik kinyílik oda fenn az égen.
Tehát akkor a családi háttér segített neked abban, többek között a kedves nővérek révén is, hogy Jézus hívó szava felé fordulj.
Így van, családom támogatott mindig a papság felé vezető úton, illetve a 25 esztendőbe mindig mellettem álltak. Édesapám, ő két évvel papászszentelésem után elhunyt, de az Isten gondviselés különös ajándékának tartom, hogy édesanyám megérhette a ezüst misémet, és most töltötte be a 85. életévét. Ugyanígy ajándékként élem meg a három testvéremet is. Édesanyám körül nekik köszönhetően láthatom a 6 felnőtt unokát, illetve a 11 dédunokát, és nagy ajándék számomra családunknak az épségét, egységét és szeretett közösségét megtapasztalni papként is.
Mit jelentett neked ez a családi háttér immáron 25 éves munka során? Egy szilárd bázis volt?
Igen, számomra ez úgymond mindig nagy ajándék, hogyha hazamehetek. Én most is ott vagyok otthon, Gyöngyösfaluba, ott lakik édesanyám, úgyhogy a szabadnapomon mindig otthon vagyok, otthon töltöm, és ezért döntöttem úgy, hogy az ezüstmisémet is szülőfalumba szeretném elmondani, ahol 25 évvel ezelőtt is tettem.
Ez majd a napján vagy a körül lesz?
Igen, június 21-én.
Igen. Miután felismerted és elfogadtad az Úristennek a hívását, jöttek a tanulmányok, aztán utána a tanulmányok után elkezdődött a te hosszú vándorlásod. Sokfelé hívott a Jóisten szolgálni. Hogyan fogadtad ezeket a dispozíciókat?
Hát ez nem volt mindig könnyű számomra, hiszen sokszor éreztem úgy, hogy mire gyökeret eresztettem, illetve a közösségbe is jól éreztem magam, akkor mint egy kiszakítottak ebből a közösségből, átültettek, újra gyökeret kellett ereszteni, és úgymond mindig újra kellett kezdeni.
A római tanulmányi éveid mit jelentettek számodra találkozni a világegyház központjával, akkor II. János Pál pápa alatt?
Akkor már 16. Benedek pápa volt.
Akkor már 16. Benedek pápa alatt.
Ővel is volt egyébként egy személyes találkozásom, az is nagyon mély nyomot hagyott bennem. Számomra nagyon nagy ajándék volt, amikor itt tanultam Rómába, hogy éppen akkor volt II. János Pál pápának a boldoggáavatása, úgyhogy ezen a boldoggáavatási szentmisén ott lehettem, részt vehettem. Aztán egyháztörténetet, illetve művészettörténetet tanultam a Gregoriana Egyetemen. Nem volt könnyű, nyilván idegen nyelven, egyrészt olaszul, és az egyháztörténetből, művészettörténetből adódóan voltak néhány tárgyunk, amit latinul tanultunk, és ez kétszeresen idegen nyelv, hiszen latinul olvastunk, és ezt olaszul kellett nyilván visszaadni. A 3 év alatt 48 vizsgám, 2 nyelvvizsgám és 2 diplomamunkám volt, hogy ez egy kicsit embert próbáló feladat volt, de hát végül, hála Isten, jó Isten segítségével sikerült ezt is megoldani. Úgyhogy végül is ezeket a tanulmányokat tudom kamatoztatni mindennapi munkám során, hiszen Szombathelyen 2017 óta Szili János Egyházmény gyűjtemény és látogatóközpontnak a vezetője vagyok, illetve Budapesten 2022 óta pedig az Eklézia Szövetkezetnek a vezetője, úgyhogy így mind az egyház történeti, mind a művészet történeti tanulmányaimat tudom kamatoztatni e két területen.
Több mint 25 éve élek Itáliában, Rómában, egy hatalmas nagy művészettörténeti múzeum az egész ország. Soha nem lehet a végére járni. Neked sikerült jó részt becserkészni a Szentvárosnak a legfontosabb egyházi látnivalóit?
Szerintem teljességgel lehetetlen. Azt szoktam mondani, aki először jön Rómába, az úgymond kultúrsokkot kap. Aki másodszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni a dolgokra, és le is tud ülni, és egy kicsit elmékedni, csendbe maradni. Aki harmadszor jön Rómába, az már rá tud csodálkozni, el tud csendesedni, és tud imádkozni.
A művészeti gazdagságából mi az, ami úgy különösebben megérintett és megérint téged? Akár név, akár valamilyen stílus?
A barokkornak a művészete az nagyon-nagyon közel áll hozzám, úgyhogy így és ezért nagyon gyakran megfordultam az Il Gesù templomba, ahol Andrea Pozzónak a festményei nagyon nagy hatással vannak rám, de örömmel jártam annak idején a múzeumokat, és az egyik kedvenc képe Muriónak a szeplőtelen fogantatás képe, és éppen amikor itt tanultam Rómába, akkor volt egy nagy kiállítás, és itt láthattam ezt a képet is ezen a kiállításon élőbe.
Ha már egyszer a szizanya neve szóba kerül, akkor induljunk ezen a vonalon tovább. Tudom, hogy egészen mély gyermeki szeretet fűz téged is a szizanyához. Hogyan született meg ez benned? Ami a természetes számunkra, katolikus papok számára.
Azt gondolom, hogy ezt is otthonról, a családból hozom. Édesapám volt különösen nagy Mária tisztelő, és azt gondolom, hogy egy férfi embernek a vallásossága, Mária tisztelete, az különösen is magával ragadó. Úgyhogy ezt a Mária tiszteletet, mint egy örökségként otthon a családi környezetből, családi házból hozom. Szülő otthonomnak, szülőházunknak az udvarán is áll egy Lurdi barlang a szüzanyának és Bernadettnek a szobrával.
Apukát készítette?
Ezt igazából én készítettem fogadalomból, és úgymond az első misémet azt a papszentelést követően a szülői ház udvarán itt ennél a barlangnál mondtam. Az egy zárt körű szentmise volt, mindössze a családtagjén vettek ezen részt 25 évvel ezelőtt.
Ha lehetne személyes vallomást kérni, hogy ki neked a szüzanya?
Szüzanya, azt gondolom, hogy a legfőbb közbenjáró, nyilván, hogy ezt megtanultuk teológiából, de ezt saját életemben is megtapasztaltam, hogy ahogy Jézus a kereszten édesanyját, a szeretett tanítványra bízza, így mi is bátran bízhatjuk mindig bármilyen ügyünket a szűzanyára, mert azt gondolom, hogy az ég az mindig nyitva áll, és amelynek szíve van.
Jártál Fatimában?
Igen, igen, többször voltam. És éppen 20 évvel ezelőtt kaptam meg az első állomás helyemet. Ez Szombathely Szent Királyon volt. Ez a nemzeti imaév alkalmával kerültem oda, és akkor elhatároztam, hogy minden hónap 13-án fatimai engesztelést tartunk ott, magyar hazánkért és annak lelki megújulásáért, és boldog vagyok, hogy ez a 20 évvel ezelőtt induló fatimai engeszteléseket mind a mai napig tartják. Aztán következő állomás helyemen is bevezettem ezeket a fatimai engeszteléseket, úgyhogy 10 esztendőt töltöttem Toronyba és a hozzátartozó községekbe.
Ez egy falu.
Igen, Sébe, Dozmaton, illetve Bucsuba, és itt is megtapasztaltam a szűzanyának anyai szeretetét, jóságát azáltal, hogy a falvak népét úgy tudtam összekovácsolni, hogy Toronyba voltak kezdetben ezek a fatimai engesztelések, és akkor jött az ötlet, hogy nem mindig Toronyba kelljen jönni a híveknek, hanem a szűzanyát elvittük a környező településekre is, Sébe, Dozmatra, illetve Bucsuba, és a hívek így elkezdték a szűzanyát kísérni, és faluról falura jártak. Minden hónap 13-án más faluba volt az engesztelés, és úgymond a szűzanya a négy falunak a népét összekovácsolta.
Ennek a 25 éves papi szolgálat, a közepe lelkipásztori szolgálat. Mesélj nekünk a papi életed örömeiről.
Hát igazából mindig jó volt együtt örülni a házasságra készülő jegyes párokkal, és jó volt látni a fiatal szülők arcán a boldogságot és a jó értelembe vett büszkeséget, amikor akár gyermeküket megkereszteltem, vagy a gyermekeket első áldozásra, illetve az első szentgyónásra készítettem fel. Aztán boldogságot jelentett az a tudat is, amikor a gyóntatás után sok Istennel kiengesztelődött lélek kapta meg a tiszta szív és léleknek az ajándékát. Aztán sokszor láttam a kórházi vagy otthoni betegágyon szenvedő, néha reményvesztett arcokat, akikhez a betegeket gyógyító Krisztus adta. Reményt vittem el a betegek szentségében, és számos gyászoló és bánattól megtört embernek megadhattam a hit vigaszát, amikor utolsó útjukra kísértem el a szeretteiket. Aztán a 25 év alatt a lelkipásztori munkában nagyon sok zarándokutat szerveztem, 26 külföldi zarándokutat a belföldiek mellett. Aztán 21 könyvet sikerült ez alatt a 25 év alatt sajtó alá rendeznem. 3 plébániaházat újítottunk föl, amelyek közül különösen is kiemelkedik a kőszegi plébánia ház, amely olyan ősi, hogy annak idején Mátyás királynak is ez a ház adott otthont kőszegi tartózkodása idején, illetve 8 templom teljes külső és belső felújítását is sikerült Isten segítségével, a hívek összefogásával, valamint pályázatok segítségével megújítani.
Az örömök és boldogságok mellett bizonyára voltak nehézségek. Egyre már utaltál, hogy nehéz volt odébb állni, mert gyökeret vertél, és akkor tovább menni bizonyos szempontból a gyökerek kitépését is jelentette. Ezen túl mi volt nehézség még az életedben?
Igen, hát erre most konkrétumot nehéz lenne mondani, de amikor ezekről gondolkodtam, akkor egyrészt Teréz anyának a gondolatsora jutott eszembe, aki nekem gimnazista korom óta II. János Pál és Mindszenti József mellett példaképem. Teréz anya mondta egy alkalommal, ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli a cselekedeteidet, mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igaz ellenségeket nyersz, mégis ér célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, egy nap alatt lerombolják, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak abból, amit csak van, s ha verés kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit van. Erre törekszem.
Köszönöm, maradjon akkor ez a zárszó, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hadd idézzem fel búcsúzásként visszhangként Szent II. János Pál pápa szavait. Ugye azt mondotta volt neked annak idején, hűség, bátorság, kitartás. Tőled hallottam az előbb, és megmaradt bennem ennek a drága Szent Pápának a bölcsessége, ezeket kívánom mindenki hallgatóinkkal együtt. És hát adja jó Isten, hogy 25 év múlva aranymisésen örömmel emlékezél vissza arra, hogy 2026-ban Leó pápa a könyvembe beleírt az ő nevét, és azóta annyi minden sok történt. Áldjon az Úr, és adjon további örömteli boldog papi szolgálatot.
Hálásan köszönöm, és még egyetlen egy gondolatot, hogyha szabad.
Igen.
Hogy a liturgiában, hogy sokszor kimondjuk, hogy az Úr legyen veletek, és hogy olyan természetes, hogy a hívő közösség ráfeleli, és a te lelkeddel. És azt gondolom, hogy papnak lenni jelenti, hogy az ember újra és újra tanúságtevően kimondja az ott lévő közösség felé, hogy veletek az Úr, és a hívő közösség pedig visszafeleli, hogy veled is az Úr van. És ebből a kölcsönösségből, ebből a tanúságtételből élünk. És hiszem, hogy ameddig tudom mondani, az Úr legyen veletek, mindig lesznek emberek, akik ráfelelik, és a te lelkeddel. Ez a hitem, és ez a reményem, és 25 esztendő elteltével ezt köszönöm meg mindenkinek.
Köszönöm a beszélgetést, Isten áldjon, kedves Gyulo atya!
Köszönöm szépen!
A Pergér Gyulo atyával készített interjúnkat hallották. Kedves hallgatóink, anyák napján a Vatikáni Rádió magyar tagozatának felelős szerkesztője szívének szeretetével köszönti az édesanyákat. Megváltunk édesanyjának hathatós közbenjárására, áldja meg a legszentebb hivatás hordozó édesanyákat a mindenható Isten. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudator Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában ez engem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
Juhász Gyula májusi áhítat című versét Balog András mondta el. Juhász Gyula költő, újságíró 1883. április 4-én született kispolgári családban, a piaristákhoz járt gimnáziumba, 1899-től egy évig Vácon piarista novícius volt, de hátat fordított a papi hivatásnak. 1902-től a Pesti Egyetem magyar-latin szakán tanult tovább, a négyesi professzor vezette legendás stílusgyakorlatórákon kötött életre szóló barátságot Kosztolányival és Babiccsal. 1906-ban szerzett tanári diplomát már a Maros-szigeten, később Léven kapott állást. A kisvárosi lét a társaság hiánya nagyon megviselte, 1907-ben Szegeden kiadták első verses kötetét, majd Nagyváradra került a Premontrei gimnáziumba. Itt ismerte meg Serveri Anna színésznőt, aki a szerelem örökjelképe lett számára, a reménytelen vonzalmat megörökítő Anna versei szerelmi líránk legszebb darabjai közé tartoznak. 1911-ben Szakolcára, később Makóra került tanárnak, amit a Váradi évek után számüzetésnek érzett. 15-ben újabb kötete jelent meg új versek címmel, ebben talált rá saját hangjára. 1917-ben idegi kimerültség miatt klinikán kezelték, a következő évben visszatérő életkedvel várta a forradalmakat. Aktívan részt vett a közéletben, az őszi rózsás forradalom után tagja volt a Szegedi Nemzeti Tanácsnak. A Radikális Párt egyik vezetője lett. Életét derékba törte a tanácsköztársaság 1919-es bukása, politikai szereplése miatt nyugdíjat nem kapott, verseiből és cikkeiből élt. 1929-ben és az azt követő két évben is Baumgarten díjjal jutalmazták. Egészsége azonban egyre romlott, ideje nagy részét szanatóriumban töltöttem, 1937. április 6-án hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vétel!